Feledi Botond külpolitikai szakértő az Aréna ma esti vendége, hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Amár beszéltünk az Európai Unió reformjáról, beszélünk az elmúlt heti eseményekről, legalább három nagyon fontos magyar szempontból mindenképpen nagyon fontos esemény történt. Egyrészt az Európai Parlament ismét foglalkozott Magyarországgal, és ott volt Orbán Viktor miniszterelnök is. Számítottunk erre a vitára, és mit gondolunk róla? Hogyan értékelhető ez a vita?
A vitára számíthattunk, hiszen a Európai Unió szerződés 60. évfordulóját ünneplő egyezményt Orbán Viktor aláírta Rómában, majd másnap azért is elindította az állítsátok, vagy állítsuk meg Brüsszelt kampányt. Tehát ebből a szempontból itt a diszonancia nem csak magyar kezdeményezéseknek, hanem brüsszelieknek is feltűnt, így az Európai Néppárton belül is érezhetően ez volt a legnagyobb konfliktus. Tehát nem is a Lex Feu, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény módosítása az, amely a legforróbb, bár nyilván az is egy izgalmas téma, és ebbe is beleállt Manfred Weber, a néppárt vezetője, frakcióvezetője. De látjuk, hogy azért valahol a kettős beszéd az, ami a pártcsaládon belül is kihívásokhoz és kérdésekhez vezetett. És ez az, aminek a feloldása még így is a leg... mondjuk, hogy magyar szempontból a legszoftosabb, a legkevésbé kockázatos módon ért azzal véget, hogy a pártcsalád átette a felelősséget az Európai Bizottságra, hogy amit a bizottság kér, azt majd Magyarország hajtsa végre. Amire a magyar kormány ugye azt mondta Rogán Antalon keresztül már kint, hogy oké, ha majd jönnek a jogi érvek, akkor majd azzal foglalkozunk. Tehát van egy a vita jogiasítására magyar szempontból is erős kezdeményezés, hogy ezt tereljük el jogi síkra, induljon el a beszélgetés, hogy ez most kötelezettségszegés, vagy egyéb keretben hogy megy, ez ilyen szempontból mindegy, de hogy legyenek jogi érvek, hogy ez most piacot gátol, nem gátol, stb. Az, hogy a magyar miniszterelnök elment a falig, és meglátjuk, hogy most a falnál megint visszafordul, ahogy az elmúlt időben ezt mindig megtette, vagy lát-e más politikai momentumot, ez az, ami most eldől. Ehhez ő megint kapott politikai kegyelmi időt. Tehát tisztán látható, hogy a néppártnak azért miközben Orbán Viktor egy ügy, azért csak egy ügy a sok közül. Tehát sose szabad Budapestről abba a hibába esnünk, hogy azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a unió napirendjén a legfontosabb világító piros pont, mert nem mi vagyunk. Tehát ennél sokkal több problémája van az Európai Uniónak. Harmadrészt az, hogy a magyar miniszterelnök elmegy ezekre a vitákra, láthatóan ez több kinti szereplő is kihangsúlyozta, hogy ezt pozitívan értékelik szemben a lengyelekkel, akik nem igazán hajlandók erre a vitára, ezért aztán ment is ellenük már a jogállami eljárás az Európai Bizottság részéről. Tehát az, hogy ellenünk ez nem indult meg, az, hogy a miniszterelnök kiment vitatkozni, még akkor is, hogyha nyilván lesznek olyan megfigyelők, akik úgy értékelik, hogy a vitában az érvek nem kölcsönösen hangzottak el, vagy nem párbeszéd formájában. Ettől függetlenül a többi uniós teljesítményhez mérve, vagy kilógóhoz mérve Magyarország most nem kapott extra büntetést, tehát még ez egy következő forduló, hogy belecsúszunk-e egy nagyobb vitába, és lesz ebből egy újra átpolitizált vita a jogiasított vita után.
Az egyébként mit jelent, hogy a néppárt, ahogyan is fogalmazott, ezt a meglehetősen egyszerű vagy ilyen diplomatikus megoldást választotta, hogy tehát azt mondta, hogy Magyarország teljesítse azt, amit az Európai Bizottság kér. És nem történt az, amire többen számítottak, vagy amit többen prognosztizáltak a néppártól, vagy vártak a néppártól, hogy kizárja a Fideszt?
Ez egy régi harc. Tehát itt nem a Közép-Európai Egyetem vagy más kapcsán került ez elő. Régóta van a skandinávok és a luxemburgiak, akik gyakorlatilag papíron néppárt, egyébként a gondolkodásukban azért sok minden más is tükröződik, akik a Fidesz jelenléte ellen már más ügyek kapcsán is nagyon kemény kritikákat fogalmaztak meg. Tehát ez, hogy a Fidesz mikor zárják ki, vagy függesztik legalább föl, ez egy időről időre visszakerülő kérdés gyakorlatilag a 2011-10-11-es médiatörvény alkotmányozás óta. Erre a többség eddig nem volt meg, nyilván itt a német akarat lesz a döntő. De ezt azért úgy képzeljük el, hogy Szájer József gyakorlatilag már az egyik legöregebb, szeniorabb tisztviselő az Európai Néppárt vezetésében. Tehát itt azért egy olyan szervezetről beszélünk, ami nem bíróságként ítélkezik függetlenül fölöttünk, hanem amelyben részt veszünk. Ráadásul a magyar delegáció Szájer vezetésével napi szinten vesz részt ebben. Tehát egészen más a döntési mechanizmus, mint ahogy azt mi elképzeljük innen. Tehát ez nem egy független testület, hanem egy napi szinten operatív párt, aki eldönti, hogy most néhány renitenstől éppen meg akar-e szabadulni, vagy nem, és milyen érdekei vannak. De egy olyan néppártról beszélünk, aki azért a helyei számát tendenciózusan veszíti, még akkor is, ha a legnagyobb, és a magyarok nélkül is a legnagyobb párt lenne, de ettől függetlenül azért nem célja az, hogy a látszatot tovább erősítse. Tehát nagyon sok minden játszik szerepet ebben, és a magyaroknak se lenne egyszerű átülni másik frakcióba, szinte lehetetlen ezt most megcsinálni. Ugye eleve van egy minimális létszám, van egy minimális tagállami létszám, hogy hány országból kell legyenek a képviselők. Tehát azért ez egy sokkal nehezebb dolog, hogy a magyar képviselőknek is legyen értelmes felülete, ahhoz pedig politikai csoporthoz, frakcióhoz kell tartozni. Tehát itt azért mindkét oldalon egy picivel kevesebb érdek van arra, hogy a Fideszt kizárják.
Volt a miniszterelnöki csúcs közelebb, ez megerősítette azt, amiről mindeddig beszéltünk, tehát inkább alátámasztja mindazt, amiről eddig beszéltünk, Magyarország és az Európai Unió viszonylatában, vagy árnyalt ezt a képet?
Talán annyiban erősíti, hogy az Ausztriával alkalmazott hetedik cikkely esete óta, amikor Jörg Haider miatt szavazatfelfüggesztés forgott fönt Bécssel szemben, alapvetően nem szeretik Brüsszelben a kormányok egymást büntetni. Tehát ezt meghagyják az Európai Bizottságnak. Kötelezettségszegés dögivel van. Csehek ellen, ha jól emlékszem, több van, mint Magyarországgal szemben. Tehát ilyen szempontból nem célja az Európai Tanácsnak, hogy tagállamokat büntessen. Ezt két esetben láttuk eddig, ugye a görögökkel voltak nagyon kemény tárgyalások, zárójel érthető módon, és a Brexitben most kiélhetik magukat végképp, ahogy ezt meg is tették. Tehát ilyen szempontból nem cél az, hogy a 27-es maradékegységet gyengítsék bármilyen formán a tanácsi szintről. És látni kell, hogy ebben egy nagyon kemény intézményközi küzdelem van. Tehát a tanács nem hiszem, hogy fog valaha most tagállam ellen a következő 12-18 hónapban büntető intézkedést hozni, mert egyszerűen ez politikailag túl kockázatos, mert ha ma X ellen hoznak, holnap Y ellen hoznak, és nem nyitják ki ezt a Pandora szelencét. A bizottság így is úgy is osztogatja a piros lapokat, ezt valaki vagy végviszi bíróságig, fizeti a büntetést, a franciák rengeteg ilyen perbe vannak, ahol már évek óta fizetik a büntetést, de még ez is olcsóbb nekik, mint végrehajtani az ítéletet. Ilyet is látunk. És ott van az Európai Parlament, aki nagyon szeret nyilatkozatokat elfogadni, meg hangzatos állásfoglalásokat tenni, de ettől a világ megy tovább. Tehát ezeknek nincs jogi súlya. Úgyhogy ilyen szempontból itt van egy intézményközi küzdelem, amiben az Európai Tanács ebből a szempontból konfliktus kerülő álláspontja meghatározó, és ezt a most szombat is igazolja valamennyire.
Említett az imént, amikor elkezdtünk beszélgetni az Európai Unió ügyeiről, és Magyarország szóba került, hogy azt mondta, hogy az Európai Uniónak rengeteg nagyobb problémája van, például itt van a Brexit. Mi az, ami még nagyobb, nyilván is mondjuk esetleg mi nem foglalkozunk vele, ami igazából elviheti az energiát? Például az Európai Unió és Oroszország viszony az egyik ilyen kérdés?
Igen, tehát az orosz geopolitikai biztonság, politikai tényezők, az energiaunió, uniós kérdése, illetve az Oroszország által katalizált válságok, tehát még csak nem is kell olyan messzire mondjunk, hogy azt mondjuk, hogy kreált válságok, hanem az által a katalizált, felgyorsított válságok, ezek mind az unió vállát nyomják. Ugye a migrációs válság sem tartana ott, hogyha az oroszok nem avatkoznak be Szíriában a maguk módján. Ahogy elmondhatjuk, hogy a Balkánon, ami újra a puskaporos hordóvá kezd válni, sem tartanánk ott, hogy lassan azért beavatkozás lesz szükséges valamilyen módon a balkáni életbe. Minimum Bosznia-Hercegovina újragondolása és a Daytoni Egyezmény újraírása, ez akkor is időleges megoldásnak született, de több mint 20 év eltelt. És itt van Macedónia, ahol csak kapkodjuk a fejünket, hogy mik történnek, Montenegró, kapkodjuk a fejünket. Tehát rengeteg olyan kisebb terület van, ahol azért nem, finoman szóval nem születtek végleges megoldások. Erről Bibó Istvánnak a közép-európai kisállamok nyomorúsága egy az egyben alkalmazható egyébként a mai napig, tehát nyilván itt az etnikai és a nemzeti határok nem azonossága már önmagában probléma, és az oroszok ezeket kihasználják. Tehát lekötik az uniós energiákat arra, hogy belső kommunikációs frontokon az információs háborúval mit csináljanak, lekötik a politikai kapacitásokat szivárogtatásokkal, nézzük meg a francia elnökválasztási kampányt, és lekötik a geopolitikai kapacitásokat ezekkel a szomszédunkban keletkező konfliktusokkal, Ukrajna, Balkán, migrációs válság, földközi tenger, és most már a kalózkodás is. Tehát, hogy rengeteg olyan pont van, itt azért nyilván a kalózkodásban a legkevesebb orosz kéz, de a többinél látjuk azt, hogy konkrétan GRU vagy más orosz szerveknek a nyomát már európai titkosszolgálatok azonosították és nyilvánosra legrehozták.
Mit csinál Moszkva?
Moszkva időt nyer. nagyon mást nem tud tenni, hiszen demográfiailag ketyeg az órája, pénzügyileg ketyeg az órája. Ugye vannak olyan forgatókönyvek, hogy akár már a 18-os elnökválasztás is olyan szintre apaszthatja a szuverén kasszát, tehát azt a megtakarítási alapot, amiben az egykori olajbevételeket tették, ami onnantól kezdve már egy teljesen kiszámíthatatlan pályára állítja az orosz költségvetést. És nyilván, ha a világpiaci kőolaj gázárak nem változnak, akkor ez egy nagyon komoly kockázat. Senkinek nem érdeke Oroszország összeomlása, de az sem az érdek, hogy valamilyen módon Moszkva hegemóniát gyakoroljon azokon a területeken, ahol az Unió szeretne legalább stabilitást, vagy saját befolyását viszont látni. Tehát megy egy verseny arról, hogy hogyan köti le Moszkva azokat a kapacitásokat, amik a szomszédságában, az ő felfogásában részben az ő erejét gyengítenék. És ez lehet Ukrajna, Fehér Oroszország területén, tehát ahol nem szeretne több narancsos forradalmat látni. Ez moszkvai szempontból érthető, de nekünk euróatlanti, vagy atlanti szövetség szempontjából a saját szempontunkat nézve, meg az a célunk, hogy ezeken a területeken legyenek az előre helyezett bástyák.
Mennyire foglalkoztathatja mindez az Egyesült Államokat, ha már egyszer a NATO-t szóba hozta?
Ahogy látjuk, az Egyesült Államokat az elmúlt 100 napban egész különböző dolgok foglalkoztatták. Tehát Donald Trump 100. napjára eljutottunk oda, hogy a külpolitikája elkezdett hasonlítani egy kemény republikánus külpolitikára, amit egyébként sokan vártak vagy reméltek tőle. Más kérdés, hogy a szavazók többsége egyébként egy izolációs politikát várt, tehát itt most egy nagyon szép szavazói szempontból csúnya ellenállás alakul, hiszen majd a midterm election-ökön, tehát a idők a két éves ciklusokban keletkező választásokon látjuk majd, hogy hogyan fizetnek meg ezért a republikánus jelölteknek, de az tény, hogy akár Észak-Koreával, akár Oroszországgal szemben, amiket látunk, azok sokkal határozottabbak, mint amit valaha gondoltunk volna január 20 előtt a Trump beiktatása előtt. Tehát szempont lett Trumpék számára Európa stabilitása, ezért is hangozhatott el, hogy a TTIP-ről lehet, hogy mégis tárgyalnak, lehet, hogy mégis előbb tárgyalnak, mint a brit kereskedelmi szerződésről. Tehát ezek mind-mind nagyon fontos üzenetek az Atlanti Szövetség szempontjából.
Ez mennyire Donald Trumpnak a kihozanodása, és mennyire a stábnak az ereje vajon?
Meg hát, lehet ezt mondani. A stáb kihozanodása egész pontosan. Ugye,
igen.
Szép lassan a biztonság, a Nemzetbiztonsági Tanácsban azért, ahogy látjuk, helyreállt a korábbi egyensúly, tehát hogy nem radikális újságok főszerkesztői, hanem szakemberek ülnek bent, ami azért nyilván segítette ezt a kihozanodást, ahogy azért ne felejtsük el, hogy a Trump kormányban van most hosszú idők óta a legtöbb katonai tisztviselő. Ezért még törvényt is módosítottak, hogy ez lehetséges legyen. Tehát ebből a szempontból azért itt nagyon sok héja van, akik eleve ebbe az irányba vitték el a dolgokat, és most ezt úgy látszik, hogy elkezdték kanalizálni. Tehát működik a republikánus döntéshozatal, és ugye az a kérdés, amit januárban föltettünk talán pont önnel ebben az adásban, hogy Trumpnak ugye két nagy szerepe lehet, az egyik, hogy a pártot maga alá tudja gyűrni, a másik, hogy ő majd elnökösködik, de a párt kormányoz. Hát most az utóbbinak a forgatókönyve valószínűsödik.
Egyébként, hogy egy picit visszautaljunk itt mondjuk a Brexit tárgyalásokra és Nagy-Britannia szerepére, súlyára. Az, hogy mondjuk az Egyesült Államok elkezd, vagy a Fehérház elkezd ismét foglalkozni az Európai Unióval, egyáltalán érdekli Európa, ez Nagy-Britannia szempontjából mit jelent? Hiszen mégiscsak az egyik, mégiscsak a legfontosabb szövetséges.
Azért Nagy-Britannia ezer szálon kötődik. Most a titkosszolgálatok szempontjától a legkülönbözőbb céges FDI befektetéseken át sorolhatnánk, hogy hány területig az Egyesült Államokhoz, Észak-Amerikához. Tehát számukra, bár nyilván van ebben kockázat, hogy adott esetben egy amerikai pozíció nem fogja segíteni őket az Unióval szemben, azért amerikai érdeket nézve az Unióban ugyanúgy van egy atomhatalom, és ott van Németország is. Tehát nem azt akarom mondani, hogy többet veszíthetnek azzal, ha az Unióval szemben segítik Angliát, de a reálpolitika marad. Tehát valahol, ha az Unió azt mutatja, hogy meg tudja tartani az egységét, akkor Washington számára ez nem lesz kisebb prioritás, mint a londoni special relationshipnek a bármilyen formán való ápolása.
Egyébként például az Észak-Atlanti Szövetséget, ha most a katonai részét nézzük, tehát a NATO-t nézzük, mennyire nehezítheti vagy akadályozhatja a NATO-n belüli együttműködést mondjuk a Brexit?
Talán éppen ott segítheti. Tehát azért az angolok abból a szempontból, hogy érzik ezt a Brexit törődést most már, és azt, hogy ez mennyire nehéz és küzdelmes lesz a kontinenssel szemben. Tehát itt nem a 19. század Európájában vagyunk, hogy akkor majd itt picit arrébb mennek a hajók, és jó lesz. Tehát ebből a szempontból éppen ez azt sugallhatja, hogy nekik ebben meg kell mutatni, hogy szövetségesek. És nem azt mondom, hogy erre látunk jeleket, de egyáltalán nem látunk arra vonatkozó jeleket, hogy mondjuk a britek bármiben a balti államokban tett közös vállalások terén visszalépnének, vagy dilemmáznának. Tehát láthatóan ez fog működni. Ráadásul a NATO-nak jelenleg inkább Törökország a dilemmája, nem Anglia. Tehát ha valamilyen dilemma van a NATO-n belül, akkor az az, hogy mi történjen a törökökkel, és az, hogy a balkáni bővítés milyen irányban menjen, vagy mehet-e. Tehát ezek azok a NATO-s kérdések, amelyek izgalmasak az egész kiber háborús hadviselésen túl, és azoknak a kérdésén, hogy azt hogyan lehet egyébként a jövőben összehozni a tagállamok között, jobban fejleszteni az együttműködést.
Körvonalazódik valamilyen NATO álláspont, Európai Uniós álláspont, amerikai álláspont Törökország ügyében? Tehát tudja a világ, hogy mit kezdjen Törökországgal?
Azt látom, hogy itt egy picit még utóvét harcokat folytat a értékorientált külpolitika a pragmatikus megközelítéssel. Tehát nincs kimondva az, hogy be kell avatkozni, vagy itt bármilyen módon az emberi jogok eddigi megsértéséért sem tett szankciót, vagy más egyebet NATO tagállammal szemben a közösség, és ez nem is látszik. Tehát ugye a nyilatkozatok nagyjából azon a szinten megállnak, hogy elfogadják a török népválasztását. Más kérdés, hogy itt ugye az EVESZ megfigyelők azért elég komoly kritikákkal illették a keleti szavazórnák körüli pecsételetlen szavazólapok sorsát. Tehát úgy tűnik, hogy a de facto helyzetet elfogadja az euróatlanti közösség, és egy stabil, kiszámíthatóbb Törökország reálpolitikailag értékesebb, mint egy belső harcot vívó, vagy úgy mondjam, komplexusos vezető, aki adott esetben ott is árnyékra vetődik, ahol nincs is ellenség.
Ez a feszültség mint enyhülhet, hogyha túl leszünk a választások, ugye a műsort azzal kezdtük, hogy hát Európában gyakorlatilag választási nagy üzem van, és csak az idejéről beszéltünk, ugye tavaly ősszel is kezdtük már ezzel, Ausztriában is voltak választások. Szóval, hogyha véget ér ez a választási nagy üzem, akkor mondjuk a török Európai Uniós feszültség is enyhülhet valamennyit?
Ugye az egyik kérdés az európai hozzáállás, de a másik Szíria. Tehát ugye a török ütőkártya mégiscsak a menekültek visszatartása, vagy menedékkérők visszatartása. Ha a szíriai konfliktust előbb sikerül rendezni, vagy látni egy rendezési tervet, hogy ez most amerikai, orosz, vagy más egyéb koprodukcióban ilyen szempontból mindegy, de ha látnánk azt, hogy ott megállítható a további rombolás és a menekültek további hulláma, akkor Törökország egy nagyon komoly kártyát veszíten Európával szemben, és ez lenne az izgalmas Európa számára. Tehát az európai érdeke az, hogy legalább az amerikai ingésben tett beavatkozást addig nyomni, ameddig a szírrendezés meg tud történni, és ezzel Törökországgal szemben helyzeti előnyt lehet szerezni a tárgyalásokon. Tehát nem annyira a választásoktól, mint az ottani helyzettől függ. Nyilván, hogyha itt is aki be tud ülni 3-4-5 évre egy székbe, akkor biztosabban tud tárgyalni, mint akkor, amikor kampányidőszakban van, főleg most ezzel a nagyon csúnya összecsapással, hogy most ki kampányolhatott a török oldalról, és ki nem is engedték leszállni a gépét, vagy sem. Ezek azért komoly leckék voltak Európának.
Kérdés az, hogy Oroszország mennyire érdekelt a gyors szíriai megoldásban?
Nem kérdés, hogy nem.
Nem kérdés, hogy nem érdekelt.
Tehát geopolitikailag nem érdekelt abban, hogy bármilyen kompromisszumot tegyen, hiszen neki a konfliktus fennállása is legalább olyan jó, mint hogyha egy jó kompromisszummal stabil befolyást tud szerezni a régióban. A stabil befolyásának nem Szíria az egyetlen eszköze, nyilván Irán a másik ugyanilyen fontos láb. Tehát az a kérdés, hogy lehet-e olyan kompromisszum, ami kellően vonzó az oroszoknak ahhoz, hogy mégis érdekelté tegye őket egy lezárásban. Jelenleg a szövetségi átszervezésnél, tehát az, hogy Szíriából valamilyen föderációt csináljanak, nagyon más megoldás, nem látszik arra, hogy rövid távon lehessen pontot tenni az ügy végére, és akkor adott esetben az egyik föderatív részen még lehet azt adott meghagyni egy darabig, míg a másik föderációkban meg elgondolkozni azon, hogy a törököknek ki a kompatibilis vezető az ő határuk mentén, szunitasít a fronton egyéb helyeken. Tehát azért ez egy nagyon komoly tárgyalás lenne, Oroszország pedig ebben biztos, hogy kőkemény érdekérvényesítő lesz.
Szíria ok vagy következmény? Ha most az orosz-amerikai szembenállást nézzük például.
Húha, ez egy szóval annyira összetett kérdés lett a szír kérdés. Tehát, hogy amikor kitör, akkor az kinek volt az érdeke. És amikor az oroszok beszállnak, amikor már túl vagyunk Obama vörös vonalán, és azon, hogy az oroszok elvileg megsemmisítették azt a fegyverkészletet, amiből mégis felrobbant ugye 3 hete egy darab. Tehát itt folyamatosan változnak az érdekek. Az biztos, hogy a mostani állapota, az, hogy az iszlám állammal senki nem számolt le az elmúlt 1-1.5 évben, az már következmény. Mert egyszerűen mindenki attól fél, hogy utána meg kell oldani a szír problémát, mert már nincs tovább halogatni való idő, nincs új ellenség, akit le lehet győzni. Tehát ilyen szempontból a szír polgároknak ez a legrosszabb, ami következhetett.
Egyébként ezek a világpolitikai körülmények, Oroszország, Szíria, Törökország, és most a, nem is beszéltünk mondjuk az Egyesült Államok és Kína kereskedelmi vitájáról, de mindezek a körülmények mennyire józanítatják ki az Európai Uniós vezetőket, hogy azok a reformok, amiről beszéltünk a beszélgetésünk első felében, és akkor egy picit kanyarodjunk erre vissza, hogy ezek valóban elinduljanak. Tehát, hogy az Európai Közösség, vagy az Európai Unió, az valóban újra egy működőképes, döntésképes szervezet legyen.
Működőképes és versenyképes. Tehát van egy olyan globális verseny, amiben muszáj Európának megtartani a pozícióját, sőt ezt vissza kéne erősíteni. Tehát a kérdés az, és ez mondjuk azért egy 5-10 éves projekt alsó hangon, hogy a németek is elszállják magukat a 2%-os védelmi kiadásokra, ezt meg is valósítsák mondjuk a következő években, és legyen az európai úgynevezett soft power vagy puha hatalom mögött egy olyan ütőképes projekciós erő, ami legalább összemérhető az Egyesült Államokéval. Onnantól kezdve tudunk tárgyalni, mert hiába tárgyalunk puha módszerekkel, ha nincs egyébként legalább a fenyegetés lehetősége, a kikényszerítés lehetősége az Európai Unió mögött. Tehát ezt megteremteni, illetve az európai belső gazdaságot átszervezni, ez lesz a nagy kérdés, hogy erre hajlandók-e a nagyok. Tehát, hogy Macron hajlandó-e megversenyeztetni a francia nemzeti bajnokokat, az Arevát és a többieket kitenni olyan versenynek, amiben lehet, hogy mondjuk egy német vonatgyártó előbb fog nyerni tendert, mint mondjuk a francia vonatgyártó, aki viszont az elmúlt x évben nyerte a közbeszerzéseket, eladhatja a francia állam ezeket a részesedéseit. Kinek adhatja el, akkor ez csak unión belül, vagy lehet, hogy az oroszok és a kínaiak vásárolnak be, most már az látszik, hogy nem. Tehát, hogy itt azért rengeteg kérdés van ahhoz, hogy a belső kapacitásokat ne forgácsoljuk szét. És ebben a tárgyalásban nem is Magyarország, meg Lengyelország, meg a kisebb tagállamok lesznek az izgalmasak vagy az érdekeltek, hanem a két-három nagynak kell megegyeznie, hogy hogyan osztják föl ezekben a kompetenciákat, és kinek adják oda a döntési jogköröket. Tehát itt lehet az Európai Bizottságra átruházni egészen elképesztő kompetenciákat is.
Ahhoz... Van ennek esélye?
Most ez az,
hogy erősebb legyen a bizottság, miközben nagyon sok országban épp az erősödött fel, hogy túl erős az Európai Bizottság, már most is.
Nem muszáj ezt bizottságnak hívni, lehet új testületeket új szerződéssel létrehozni. A kérdés tényleg az, hogy a munkahelyek megtartása érdekében hosszú távon hajlandók vagyunk-e rövid távon veszteségeket bevállalni. Tehát, hogy ki lesz az a kormány, aki Winston Churchill-szerűen azt felé mondani, hogy most jön egy kis vérmegveríték, de középtávon, hosszú távon még így lesz a legkevésbé rossz.
Látszik ilyen erő?
Látszik-e ilyen katarzis? Tehát látszik-e az, hogy az emberek hajlandók ezt elfogadni? És azért valahol a populista hullám azt üzeni, hogy ez a lélektani pillanat közelít, nincs olyan távol, hogy megértsék azt az emberek, hogy valami olyan dolog történik, amire radikális válasz kell. De a radikális választ gyűlöletkampányba fordítom le, vagy pedig ilyen gazdasági megoldásokban, ez a kérdés. És nyilván itt ez igényel előkészítést, hogy egy francia hajlandó elköltözni Hamburgba egy gyárba, vagy nem, de azért az az új generáció, aki Macronékat például támogatja, arról egész más válaszokat ad erre, mint a hagyományos francia több milliós közigazgatási dolgozók tömege.
Feledi Botond külpolitikai szakértő volt az Aréna ma esti vendége, hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen.
A műsor készítésében Lendvai Szabolcs felelős szerkesztő működött közre. Az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető Klavai Richárd. Minden jót, viszonthallásra.